Hitvonló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Somos Csaba, Liszt Ferenc díjas karnaggyal, a Nemzeti Énekkar karigazgatójával, Keresztes Szilvia beszélget.
Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Somos Csaba, Liszt Ferenc díjas karnagy karmestert, akivel a mai napon arról beszélgetünk, hogy vajon van-e olyan szentírási idézet, ami az ő szívéhez közel áll. Engedd meg, hogy köszöntselek, mi megbeszéltünk, hogy tegeződünk, úgyhogy akkor szervusz.
Én is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
Mi lenne ez az idézet? És hogyha van valamilyen olyan élményed, olyan személyes élményed, amiben megmutatkozik ennek az üzenete, akkor azt hozd meg velünk.
Az a üzenet, vagy az a részlet, amit a Bibliából választottam, az egy konkrét zeneművön keresztül érintett meg. Ez a szeretett himnusz, Szent Pál csodálatos sorai, melyet körülbelül 5-6 évvel ezelőtt egy Orbán György által komponált darabban ismerhettem meg, a címe Ricercare. Ez a kompozíció gyakorlatilag nagy zenekarra, felnőtt kórusra és gyerekekre írt alkotás, és akkor ezt a darabot a Magyar Rádió énekarának élén, mint ősbemutató dirigálhattam az Olasz Intézetben. Hogyha ismerjük Orbán Györgyöt, a zeneszerzőt és a tanárt, akkor tudhatjuk, hogy ő rendkívül mélységekig lemegy a szentírás szövegeinek megismerésekor, és amikor elhívott ő a lakására és megmutatta nekem a Szent Páli sorokat, akkor szó szerint beleborzadtam ennek az üzenetébe, és abba az előadásba, ahogy ő beszélt arról, amit ezek a sorok takarnak, és még ehhez hozzájött az a zene, amit komponált. Nekem mindig könnyebbség, amikor a zenén keresztül ismerek meg bizonyos szövegeket, és most nem csak a Bibliáról beszélek, hanem az irodalomról is, és a költészetről. Könnyebb, mert a zenén keresztül a legkönnyebb engem megfogni, megérinteni. Így történt ez a szeretett himnusszal is. Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengőérc vagyok, vagy pengőcimbalom. Lehet profétáló tehetségem, ismerhetem az összes titkokat és mind a tudományokat, hitemmel elmozdíthatom a hegyeket, ha szeretet nincs bennem, mit sem érek. Szétozhatom mindenemet a nélkülözők között, odaadhatom a testemet is égő áldozatul, ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem. A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel, s a szeretet nem szűnik meg soha. A profétálás véget ér, a nyelvek elhallgatnak, a tudomány elenyészik. Most megismerésünk csak töredékes, és töredékes a profétálásunk is. Ha azonban elérkezik a tökéletes, ami töredékes, az véget ér. Gyermekkoromban úgy beszéltem, mint a gyerek. Úgy gondolkoztam, mint a gyerek, így ítéltem, mint a gyermek. De amikor elértem a férfikort, elhagytam a gyerek szokásait. Ma még csak tükörben, homályosan látunk, akkor majd színről színre. Most még csak töredékes a tudásom, akkor majd úgy ismerek mindent, ahogy most engem ismernek. Addig megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez a három, de közülük a legnagyobb a szeretet.
Ez a bizonyos Orbán György darab, erről szól?
A szerző ráadásul több nyelven keresztül beillesztette az alkotásba a szeretett himnuszt, pontosan azért, hogy ne csak Magyarországon lehessen előadni, és egy fontos dolgot kifelejtettem az előbb. Van egy narrátor, aki a zenével párhuzamosan szinkronizálva mondja végig a szöveget, latinul, ha jól emlékszem, és elképesztő drámaisága és kifejező hatása van annak, hogy egyszerre halljuk a kórustól is, több szólamban, bár ugye, mint tudjuk azért, hogyha az egy énekar nem mindig tudunk mindent tökéletesen érteni, és erre való a narrátor, aki közben konstatálja és közben folytatja, lekerekíti, továbbkezdi ezeket a csodálatos gondolatokat. az én szakmámnak, vagy az én professziómnak a lényege gyakorlatilag, hogyha szeretet nincs az emberben, hogyha nincsen az a fajta közeledés, és az a fajta lelki hozzáállás, ami a másik emberhez kapcsolódik, akár egy kórushoz, akár egy zenekarhoz, addig nem érdemes felállni a színpadra, addig nem érdemes dolgozni, nem érdemes elkezdeni próbálni, hogyha ez a fajta türelem, jóság, szeretet bennünk van, akkor sokkal jobban tudunk közvetíteni, sokkal jobban tudunk kérni, tudjuk leküzdeni az akadályokat a nehéz munka során, úgyhogy én teli találatnak éreztem a saját személyemnek ezeket a gondolatokat, hogyha szeretet nincs, akkor semmi nincs.
Mondtad pont most, hogy nagyon sok emberrel kell együtt dolgozni, tehát neked egy olyan hivatásod van. Az, hogy szakmai vezető vagy, emögött mennyiben állott, hogy emberileg is vezetőjük vagy? Mennyire tudják veled megosztani esetleg a problémáikat? Odafigyelés kell az emberekre. Ezt milyen habitussal, milyen természettel lehet ezt
csinálni? Nem csak én mondom, nagyon sokan mások is szokták hangoztatni, hogy a karmesterségnek vagy egy karnagynak a munkájának csak egy töredéke az a szakmai tudás, vagy az a készlet, amivel a diploma után elkezd dolgozni. Az összes többi az mind olyan, ami a lelki rezdüléseken és pszichológián alapul, és hogyha szabad így fogalmazni, az a fajta kommunikáció, ami az emberek felé irányul, oda és vissza. Ezt kell nagyon jól megtanulni, ezt kell nagyon jól érezni, mert vezényelni és a darabokat megtanulni, természetesen ez is egy problematikus és egy hosszú folyamat, melyet az ember évtizedeken keresztül tanul, de azt, hogy ezt hogyan tudja embereken keresztül megszólaltatni, ugye a zongorista a zongorán keresztül szólaltat meg, billentyűket üt le, de mi nálunk az emberek maguk a hangszer, úgyhogy tudni kell a nyelvükön beszélni, érezni kell a lelküket is, nem csak a hangjukat kell hallani és javítani. És aztán folytatnom kell azzal, hogy nagyon különböző együttesekkel dolgozom, és dolgoztam eddig is az elmúlt 30 év alatt, mondjuk fogalmazunk így, a legprofessionálistól kezdve egészen az olyan amatőr kórustagig, vagy zenészig, aki azért megy el egy próbára, vagy azért zenél, mert szereti, és ez a hobbija. Én nekem minden típusúhoz volt eddig már életemben szerencsém, így ezért nagyon különböző módon kellett ezeket a lelki rezdüléseket és a pszichológiát bevetni.
Ugye mondtad, hogy nagyon sokféle kórussal, zenekarral dolgoztál már. Azért ebből párat említsünk meg. A Zeneakadémia Alma Mater kórusának, vagy a Karnagye 2013 óta a Vas Lajos Kamara kórus vezetője és alapítója is vagy, és hát ezen kívül is ugye a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem oktatója is vagy, és hát több mint 20 éve rendszeres vendégkarmester és karnagy a számos szimfonikus zenekarnak és hivatásos kórusnak, itthon is és külföldön is.
Hogyha szabadidő rendben mi kiegészíteni az alá felsoroltak közül, nekem életem egyik legmeghatározóbb élménye, ami a kórus dirigálás felé vitt, az a debreceni Kodály kórus volt, még a konzervatóriumi évek alatt Debrecenben. Az ő hatásukra döntöttem én azt hiszem magamban, hogy ezt szeretném csinálni, hogy egy hivatásos együttes szeretnék vezetni, vagy kórust szeretnék vezetni, és akkor én nagyon fiatal voltam, ez egy felejthetetlen élmény. A debreceni Kodály kórus után pedig a budapesti évek, tehát a Zeneakadémia alatt föltétlen meg kell neveznem a Vasas Művész Együttes énekkarát, melyet igen fiatalon, 21 éves koromtól elkezdtem vezényelni, először mint másodkarnagy, majd Vas Lajos halála után vezetőjük lettem, és 15 éven keresztül vezettem az együttest két részletben, egy kis megszakítással, akikkel a kapcsolatom egyébként máig töretlen. Belőlük alapítottam, tehát ebből a nagy patinás amatőr együttesből alapítottam a Vas Lajos Kamarakórust, akikkel ma is ugye heti napi kapcsolatban vagyok, mert vezetem az együttest mai napig. 2009-ben pályázat útján elnyertem a Magyar Rádió énekkarának a vezetését is, és egy fantasztikus 4,5 évet töltöttem az együttes élén, mint karigazgató, vezető karnagy. A Zeneakadémia Alma Mater kórusáról szó esett, és a legújabb, ami az életem szintén nagy meghatározó pontja most, 2016. január 1-től az, hogy a Nemzeti Filharmonikusok úgy döntöttek, hogy engem neveznek ki Antal Mátyás karnagy úr utódaként a Nemzeti Énekkar élére, mint karigazgatót.
Az elhangzottak között ott volt a Vas Lajos kamarakórus. Mit jelent számodra, hogy részt vehetsz a vezetésében?
Hogyha hosszan idéztem a szeretett himnuszt, akkor szintén csatlakozni szeretnék a szentpáli gondolatokhoz, hogy a Vas Lajos kamarakórus egy olyan fantasztikus társaság, nem csak énekesekből álló kamarakórus, hanem gyakorlatilag barátok vagyunk. Már 13-14 éve vagyunk együtt, és életemnek azt a részét képviseli, amit valóban pusztán szeretetből és szenvedélyből és odaadásból teszek és csinálok, úgy, ahogy mindannyian, akik ott énekelnek, tehetséges fiatalokból állnak, és hát fantasztikus érzés az, hogy az együttes gyakorlatilag a nagy kórusból együtt hoztuk létre, és bár nagyon sokan kicserélődtek azóta már, amióta az együttest megalapítottuk, de azért még mindig vannak régi tagok, és így együtt öregszünk, és nagyon izgalmas feladatokat és érdekes repertoárt szólaltatunk meg a kórussal. Nagyon büszke vagyok arra, hogy egy olyan amatőr együttes, idézőjelben mondom az amatőrt, mert ennek a szónak egyébként nagyon sok értelme is tud lenni. Én inkább úgy mondom, hogy nem hivatásos énekkar, amelyekkel professzionalista igényel, de azzal a jó értelembe vett amatőr lelkesedéssel és szeretettel dolgozunk, mely szerintem nem csak együttesnél tapasztalható az országban. Különösen büszke vagyok arra, hogy az elmúlt években hivatásos zenekarokkal is dolgozunk együtt. Ha csak a Danubia zenekart említem, akikkel pont az elmúlt években volt egy nagyon, nagyon érdekes, jó Mozart oratórium hangversenyünk, bérletes hangversenyünk, majd ebben az évben a Duna Szimfonikus zenekarral. Szóval mind-mind olyan program, ami, hogyha az ember azt mondja, hogy amatőr együttes, akkor ezt kétségbe tudja vonni.
Az új lépések, amik jöttek a szakmai életedben, ezek a feljebb lépések, ezeket hogy élted meg? Gondolok itt most erre a legújabb kinevezésedre, a Nemzeti Énekkar karigazgatója vagy ugye január 1-től. Milyen újdonságokat tartogat ez az új munka számodra? Milyen kihívásokat, milyen örömöket, feladatokat?
Minden együttes más és más, és ha csak azt kell mondanom, hogy egy másik kórus az egy új hangszer, mindig más repertoárral és más reagálással és múlttal, de hát a Nemzeti Énekarról csak úgy tudok beszélni, hogy az ország egyik legmeghatározóbb együttese, a Nemzet Énekara, és egy fantasztikus felelősség az, hogy az énekarnak olyan munkát és egy olyan misszióját kell legyengetni, amely gyakorlatilag nem csak a Budapesten és az országban érezteti hatását, hanem az egész Kárpát-medence egyik legmeghatározóbb együttese, mert szükség van Csíkszeredán, éppen ugyanúgy, mint Felvidéken, de éppen ugyanúgy szükség van a legkisebb dunántúli faluban is alkalomattán, hogy elmenjen az együttes, és nem beszélve arról, hogy a Művészetek Palotájában a legrangosabb fesztiválokon, oratórium hangversenyeken, vagy éppen a Wagner napokon júniusban központi szerepet kap. Magyarul egy őrületesen nagy felelősség, nagyon nagy öröm is számomra, és egy csodálatos szakmai kihívás, ami persze más, mint a többi, hiszen egy 80 fős nagy együttesről van szó, és fogalmazhatjuk úgy is, hogy az ország egyetlen egy ilyen nagy létszámú oratórium kórusa, így a nevében is, vagy a meghatározásában is eldőlt az, hogy a repertoárjának a jelentős része ugye oratórium, kiváló együttesek, kiváló zenekaroknak a társaságában.
Beszéltünk arról, hogy mint karvezető honnan datálod karrierednek a megkezdését. Az ezt megelőző évekre lennék kíváncsi, hogy milyen családból származol, és hogy gyermekkorodban hogyan kerültél közel a zeneművészethez.
Édesapám példáját követtem, ő is zenész, csellistaként kezdte, majd nagybőgős lett, és így én is gyermekkoromban elkezdtem csellózni. Elég fiatalon, ha jól tudom, 6-7 évesen már zeneiskolába jártam, így nem is tudom, hogyha összeszámolom, legalább 10 évig csellóztam, mert a konzervatóriumi években még csellóztam, és aztán a csellista pályámat felváltotta a zongorázás, mert a karvezetéshez és a karmesterséghez elengedhetetlen a minél magasabb szintű zongora tudás. Így folytatódott az én hangszeres pályám, majd ahogy említettem, a Zeneakadémiával, a karvezetés szakkal, és majd később a karmesterképzővel. Így egyrésztről könnyű dolgom volt, hogy a család egyik része példakép volt számomra, és ez igen nagy segítség volt, hiszen édesapám felmenői is orgonisták, kántorok voltak, nagymamám is, akit csodálva néztem, amikor karácsonykor leült az zongorához, és elképesztő gazdagsággal játszott az egyházi karácsonyi dalokat, amire mi énekeltünk természetesen. Igyekeztem ezeket megtanulni úgy abban a harmonizálásban, azokban a harmonizálásokban, ahogy ezt ő használta.
Külföldi szerepléseidből milyen nagy élményeket tudnál velünk megosztani? Ki lehet emelni valamelyiket?
Természetesen vannak nagyon nevezetesek és olyanok, amikre a többi közül is még szívesebben emlékszem. Akár mint karmester, vagy akár mint karnagy, nagyon sok szép élményem van a külföldi szereplések alkalmával. Mint karmester nagyon érdekes volt életemben a Szakatai zenekarnál való, Japánban való közreműködés, de ugyanígy Olaszországban, Salernóban, ahol Ács János karmester helyett dirigáltam egy jubileumi hangversenyen, és hát mint karnagyként számtalan, nagyon sok szép, például a kamarakórusommal Oroszországban, Mordvin földön, Szaranszkban, ahol egy szintén nagyon érdekes fesztiválon énekeltünk. Úgyhogy ennek, hogy mondjam, akár holnap reggelig is tudnék mesélni. A Magyar Rádió énekkarával a párizsi fellépésünk a Liszt bicentenáriumon, ahol a Inverudisok templomában Krisztus oratóriumot énekeltünk, de most büszkén reklámozom azt is, hogy a Nemzeti Énekarral pedig májusban Isztambulba utazunk, ahol Bellini Normáját énekeljük, majd az pedig egy operaprodukció lesz, koncertszerű operaprodukció.
Továbbiakhoz is nagyon sok sikert kívánok neked, köszönöm szépen nagyon az elhangzottakat.
Somos Csaba Liszt Ferenc díjas karnaggyal, a Nemzeti Énekkar karigazgatójával, keresztes szívével.